Mai nap témája ugyanaz, mint a múlt hétnek a témája volt, a szellemi harc. Nem azért, mert összebeszéltünk volna a Kolossal, hanem mert nem beszéltünk össze. De ugye, hogy nem? Igen, megkérdezte, így külön-külön megszoktuk, hát nyilván, tehát, hogy mindannyian, amikor készülünk, akkor megkérdezzük Istent, hogy most akkor mi legyen, és akkor neki azt mondta, hogy szellemi harc, nekem meg attól függetlenül is ugyanezt mondta. Úgyhogy ezért én egy kicsit megijedtem, amikor a múlt héten ez volt a tanítás, hogy akkor most itt ne duplikáljuk már ezt a dolgot, de aztán elkértem a jegyzetet meg a hangfelvételt, és hála Istennek teljesen másról beszélünk. Már úgy értem, hogy ugyanaz a téma, csak egy másik oldalról. És nem teljesen más. Na, értétek jó, testvérek. Jó, szóval ugyanaz lesz, csak az a megnyugtató, hogy nem pont ugyanonnan. Úgyhogy még színesítjük. És hogyha valaki nem hallotta volna esetleg a múlt heti, akkor készült rá egy hangfelvétel, zseniális, nagyon-nagyon jó összefoglaló, nem azért, mert dicsérlek, hanem tényleg nagyon jó lett, hála Istennek. És remek meglátások vannak benne. Na. Szóval, ezt az egészet most nem azért mondom, mert én ebben vérprofi lennék, mert nem vagyok az. Én is tanulom, most például pont az elmúlt időszakban, egy jó pár hétben elképesztően erős támadás alatt voltam, és mindezt, amiket most mondani fogok, ez egy ilyen gyakorlati küzdelem, vagy hogy mondjam, amiben én is igyekszem folyamatosan tanulni, meg küzdeni, és hol több, hol kevesebb sikerrel. Oh. Igen, nem baj. Az a jó, hogy azért van már egy csomó olyan bizonyságtétel, amiben látszódik, hogy az egész szellemi harc ez így működik. Próbálok majd sok példát mondani, és ezért tehát azt nagyon fontosnak tartom, hogy nem az van, hogy én ebben ügyes vagyok, mert nem, hanem csak így igyekszem nézni azt, hogy az ige mit mond erről, meg hogy mit hogyan lenne jó csinálni. Meg. Először is azt fogjuk megnézni, hogy a szellemi harc során kivel állunk szemben, ez egyik. A másik, amit meg fogunk nézni, az az, hogy mit ír az ige arról, hogy hogyan álljunk a gonoszhoz. Ez a második nagy szekció. Aztán az, hogy amikor csináljuk ezt az egész szellemi harcot, akkor higgyünk benne, hogy ez ténylegesen működik, illetve az utolsó kérdés az, hogy hova pozícionáljuk magunkat ebben az egész kérdéskörben. Na, úgyhogy erről lesz szó. És az első kérdés az az, hogy tudjuk, hogy kivel állunk szemben. És itt az egyetlen átfedés a múlt hetiben, meg a mostaniban az az egy központi ige, ami a kiinduló ige volt ott is, meg itt is, hogy mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, és a gonoszság szellemi hatalmai ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Na, ezt most hétköznapira lefordítva csak annyit jelent, hogy amikor küzdünk nagyon az életben, és így tehát gyötrődünk mondjuk, tehát effektív, óriási támadás alatt van a mi mindenünk, akkor vannak emberek, akik úgy állnak hozzá, hogy ó, hát ezt mérte rám a sors, meg ez biztos valami büntetés, mert a múltkor ezt meg ezt csináltam. Nem egyszer, nem kétszer, rengetegszer hallom ezt, hogy ez biztos az élet büntetése. És tehát hívő, nem hívő emberek mondanak ilyeneket, hívő emberek is mondanak olyanokat, hogy a múltkor csináltam ezt meg azt, és ezért biztos engem most megbüntet. És ez azért nagyon tév út, mert hogyha Istennel kapcsolatban belefér nekünk az Isten képünkbe, hogy ő, ha valami rosszat csinálunk, akkor fogja és hoz egy olyan élethelyzetet, amivel kapcsolatban ő egészen nagyon megleckéztet, akkor hogyan fordulok hozzá, hogyha segítségre van szükségem, vagy hogyha menedékre van szükségem, vagy bármit. Tehát nehéz egy olyan Istenhez fordulni, aki egyébként tudom, hogyha nem jól csinálom, akkor majd jól megbüntet. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogyha gyötrődés van, meg intenzív küzdelem, akkor tudjuk, hogy kivel állunk szemben. És ilyenkor nem, tehát azt írja az ige, hogy nem hústest, tehát megnéztem az eredetit, az újszöv.hu-t nagyon ajánlom mindenkinek, az ógörög fordítás van benne, szavanként rá lehet menni a kurzollal, és rákattintasz, és az összes jelentését kiírja, ami az eredeti ógörögnek a jelentése. Na és hogyha például megnézzük az Efézus 6.12-t, ez ami az előbb, nem test és vér ellen, akkor azt írja, hogy mi nem hústest, tehát nem ilyesmi test ellen harcolunk, hanem erők és hatalmasságok ellen, a sötétség világát kormányzó szellemi hatalmak ellen, ez van az eredetiben, és a gonoszság szellemi hatalmai ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak, azaz a mennyei magasság pedig a meghatározás szerint lényegét és karakterét tekintve nem földi. Azaz olyan erők ellen harcolunk, amik a nem látható világban vannak. Az egészet még a Kályhától, hogy vannak a... Már bocsánat, csak hogy a vannak a világban ugye az a dolgok, amiket így meg tudunk fogni, mint például a fizikai tárgyak, szék, asztal, ház, ilyesmi. És vannak azok a dolgok, amik úgy vannak, hogy közben nem látjuk őket. Például a szeretet. Az az egyik, bocs, még egyen vissza, bocs, a szél. A szél az egy olyan dolog, amit úgy konkrétan nem látjuk azt, hogy a szél most itt van, mert az ugye egy hullám. Viszont látjuk azt, amit csinál. Például lobogtatja a leveleket. Tehát a szelet magát nem látod, csak azt látod, amit csinál. Ez így oké? Például a mágneses tér is ilyen. A mágneses teret konkrétan nem látod, viszont azt látod, hogy vonza a mondjuk a fémet. Jó? Tehát vannak olyan dolgok a világban, amiket nem látunk, de tudjuk, hogy vannak, és a hatását látunk. Ez így oké? Jó. Ilyen a szeretet is. Például a szeretet az egy olyan erő, ami minket összeköt. Van akit régebben, van akit frissebben, és a szeretet egybetart, kapcsolatokat épít, kitartásra indít, például arra késztet, hogy én valakit megöleljek, vagy vigasztaljam, ha nehéz neki, őt arra készteti, hogy engem vigasztaljon, ha nekem nehéz, ez a szeretet. Ez is egy olyan dolog, egy olyan erő, amit nem látunk, de a hatását látjuk. Például, ha valahol szeretet van, ott jó lenni, ott jó megérkezni. Tehát ez bizonyos szempontból olyan, mint a szél meg a mágnes, hogy sestér, hogy egy olyan erő, aminek a hatását látjuk és érzékeljük, magát az erőt nem látjuk, csak tudjuk, hogy ott van, mert érzékeljük. Ez így oké? Okay? Jó. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy nem hústest ellen hadakozunk, amikor nekünk valami nagy problémánk van, hanem szellemi hatalmak ellen, akkor arra gondolok, hogy olyan erők vannak a helyzet mögött, amiket nem látunk, mégis az embereket motiválják, hogy valamiféle módon cselekedjenek. Mondok egy példát. Például van egy nő, akivel az életünk egy pontján megismerkedtünk, és aztán hosszan párhuzamosan ment az életünk. Volt már két gyerekük, és szerettek volna egy harmadikat. És nem jött össze a baba, és nagyon-nagyon küzdelmes volt, aztán még rengeteg sok katasztrófa is történt ezzel kapcsolatban. Az a lényeg, hogy este leültünk, és egy nagyon mélyet beszélgettünk, hogy miért ennyire iszonyatos, gyötrelmes dolog ez a harmadik gyerek téma nálatok. És hogy miért nem sikerül ez. És beszélgettünk rengeteg sokat, igazából 3 hónapig beszélgettünk erről a témáról, hogy vajon miért van ez. És aztán egyszer csak így a nyúl kiugrott a bokorból, hogy azért, mert fél. De miért fél? Hát, mert van két gyereke, tök ügyes, meg mindent abszolút jól csinál, meg minden. És igazából keresgette, hogy miért fél, és képzeljétek, az anyjától fél. Akkor ő, az anyjától. De mondom, ez hogy jön ide? Tehát milyen összefüggés van az ő gyerekvállalása, meg a között, hogy ő fél az anyjától. És kiderült, hogy az anyja egy rendkívül domináns, Femina, vagy hogy kell ezt mondani, egy női na asszony, és leuralja a családot, de őt mindenképpen, és nem pozitívan, tehát ilyen leuraló módon. És attól fél, ha ez a gyerek, ha összejön, ha nem, ha így csinálja, ha úgy csinálja, mit fog szólni az anyja. És annyira be, tehát a leuraltság, tehát ő ez alatt, az uralom alatt volt, és nem tudott ebből kijönni addig, és nagyon félt attól, hogy mi lesz, ha ez meg az történik, míg ő így le van uralva. Tehát magyarul volt egy ilyen manipulatív leuralás, ebben egy félelem, és ez annyira blokkolta az egész rendszert, hogy egyszerűen nem tudott gyermek fogadni ebben a leuraltságban, mert annyira félelmes görcsösség volt a rendszerben. De most itt, ugye itt nem a szeretet volt a motiváló erő, hanem ez a manipulatív leuraltság, és ez így megfojtotta a rendszert ebben a tekintetben. Na, és amikor azt mondom, hogy nem hús, test és vér ellen megy a mi hadakozásunk, amikor baj van, akkor arra gondolok, hogy ilyenkor nem anyóssal van problémánk, vagyis a saját anyukájával, hanem a manipulatív leuralással. Mert ugye ez a nő egyébként nem tudja, nagyon kevesen működnek úgy, hogy ők tudatosan, én most fogom és leuralok mindenkit. Hanem ő ezt ilyen, ő gondoskodásból csinálja, ő elvileg ezeket az embereket szereti, meg egyébként nagyon fél is attól, hogy mi van, hogyha a dolgok nem úgy vannak, ahogyan ő azt elképzeli, és főleg a nőknél egy csomó esetben tök jó szándék van mögötte, tehát ő szeretetből csinálja azt, amit csinál, csak egy kicsit túlcsúszik. És igazából nem anyósa van bajunk, vagy az anyukával, mert ő szeret, meg ő próbál valahogy gondoskodni, meg ilyesmi, hanem azzal az erővel, ami hajtja őt, a leuralás, meg a manipuláció, ezzel van bajunk. És hogyha tudná ez a nő, hogy milyen következményei vannak annak, amit csinál, hogy ő leural, és ezzel megfojt, hogy ezzel egy gyerek nem tud megérkezni egy családban, mert ő annyira domináns, akkor ő nem csinálná, mert ő annyira szereti a családját, hogy nyilván, hogyha ezt ő tudná és tudatában lenne, akkor nem csinálná ezt. Tehát nem a nővel van a bajunk, hanem az őt motiváló erőkkel, ami igazából a manipuláció meg a leuralás mögött is félelem van, hogy ő fél. Tehát itt most nem anyukával van bajunk, hanem a félelemmel. Ez így világos? Tehát, mint ahogy a mágnes, meg a szél, itt a félelem. Tehát így kell érteni azt, hogy nem test, nem hústest és vér ellen megy a mi harcunk, hanem ilyen nem látható erőkkel szemben van a mi tusakodásunk. Így van. Tehát már tudom, hogy nagyon sokszor elmondtam, de nem lehet elégszer, hogy nagy segítség a szétválasztás, hogy az embert válasszam szét a befolyásoló erőtől. Például, amikor volt ez az oltásosdi dolog, és mondjuk ugye nem mindenkinek repesett a szíve az én döntésemmel kapcsolatban, hogy én mit választottam ebből a kettőből, és volt olyan, aki rámugrott ezzel kapcsolatban, hogy te, de, és ilyen ítélkező módon minősítette az én hozzáállásomat, vagyis igazából engem, de hogy ott is, tehát ez engem besokkolt, hogy lehet már, hogy valaki így beszél velem, amikor én szabad ember vagyok, hogy csinálok, amit szeretnék, és ugye vállam a felelősséget tetteimért, hogy igazából ami őt hajtotta, az, hogy iszonyatosan félt attól, hogy mi lesz velem. És ő igazából tehát nem is tudott róla, ő nem akart ezzel így rámugrani, meg engem így letarolni, vagy hogy mondjam, ilyen, hanem csak annyi, hogy ő nagyon félt. És ez teljesen más, hogyha az ember maga szenved, mert fél, és ami őt hajtja, az a félelem. És hogyha ezt a kettőt szét tudom választani, akkor nem mondom azt, ami egyébként már hajszál választott el, hogy nekem erre a kapcsolatra nincs szükségem, hogyha ő így beszél velem, értitek? Hanem az ember szenved, fél, és ami hajtja, az a félelem, iszonyatos szorongás. Hogyha ezt a kettőt szétválasztom, akkor az embernek sokkal könnyebb megbocsátani, mert ami őt hajtja, nekem azzal van bajom, a félelem maga, ami ugye abban az időben azért elég sokakat leuralt, az, hogy féltek mindentől, és hipóba áztatták a tatyraiktól kezdve a mindent. És ez az, amivel nekem a bajom volt. És Jézus ugye azt mondja, hogy bocsássunk meg mindenkinek, 70-szer, 7-szer, egyfolytában bocsássunk meg, de hogy bocsáthatok meg, hogyha rámugik? Hogy bocsáthatok meg, ha leural? Hogyha ezt csinálja, azt csinálja? Ez egy tök nagy kihívás, viszont ez a szétválasztás dolog, ez egy tök nagy segítség abban, hogy megnézem, hogy jó, ez meg az, valami konkrét dolog történt, például elkezdett velem üvöltözni, ahogy még soha nem beszélt velem, és majd leharapja a fejemet, amikor a mi kapcsolatunkban ez a stílus még egyáltalán nem volt jelen, hogy akkor megnézem, hogy mi az, ami őt hajtja most. Egyébként ezt általában nem nagyon tudom megállapítani, viszont kérem Istent, hogy segítsen, és akkor ő mond egy-két-három dolgot. Például ebben az esetben a szorongás, erős félelem, vagy pánik, vagy ilyesmi. És egyébként pedig az ember szenved nagyon attól, hogy ő ennyire fél. Így sokkal könnyebb nekem számára megbocsátani, ugye Jézus azt mondja, hogy bocsáss meg mindig mindenkinek, hogyha igazából ő ebben az egészben egy gyötrődő fél, és igazából nekem a félelemmel van bajom, vagy azzal, ami őt is leuralja, meg a másikban a manipulációs leuralással van a bajom, azzal az erővel, ami őt hajtja, és ezek az erők viszont nem Istenhez tartoznak, hanem ez az ige úgy írja, hogy a sötétség világát kormányzó erők. Ezek. Szóval, igen. És van egy bibliai példa a szétválasztásra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt már olvastátok-e az igében, mert képzeljétek el, hogy ezt a Gyökösi Bandi bácsinak az egyik kis füzetkében olvastam még olyan, tehát egyetemista volt, nem, mindegy, egy 15-20 évezőt. Képzeljétek el, hogy azt írta, hogy van a Máté 16-23, amiben az van, hogy Jézus odafordult Péterhez, és azt mondta neki, hogy távozz tőlem, sátán. Ezt szokták is idézni, hogy távozz tőlem, sátán, ezt az idézetet. Azt Jézus mondta a Péternek. Konkrétan úgy van a szöveg, hogy akkor Jézus odafordulva azt mondta Péternek, távozz tőlem, sátán, mert nem emberek szerint gondolkodsz, hanem nem Isten szerint gondolkodsz, hanem emberek szerint. Ez van a magyar fordításban. Hogyha megnézitek az újszöv.hu-n, tényleg nagyon ajánlom, a szavakra egyesével, hogyha rámentek, akkor az szerepel benne, hogy akkor Jézus odafordulva mondta Péternek, hogy menj a hátam mögé, vesző, sátán, botrány vagy nekem, mert nem törekszel az Isten céljaira, hanem az emberekére, és vagy pedig másik fordítás szerint nem gondolkodsz az Isten céljai szerint, hanem az emberek szerint gondolkozol. Mert ugye azt mondta neki Péter, hogy jaj, Jézus, ne menj, ne hajj meg, meg én az életem árán is megvédelek téged. És erre mondta Péter, hogy vagy Péternek Jézus, hogy Péter, hátam mögé, sátán, távozz tőlem. És ez nagyon érdekes és fontos, tehát, hogy Jézusnak ott nem Péterrel volt baja, hanem azzal a szemléletmóddal, hogy ő ne halljon meg, amikor ő ezt már ugye eltervezte, és hogy feláldozza magát. Magyarul itt is látunk egy olyat, amikor a kettő, tehát az embert és a befolyásoló erőt szétválasztotta. Na most nézzük meg a második nagy témát, hogy milyen hozzáállást mutat a Biblia a gonoszhoz, hogy hogyan álljunk a gonoszhoz. Ugye az egyik az az, amit itt néztünk, hogy távozz tőlem, sátán. Ez kétszer is szerepel. Egyrészt, amikor Jézus megkísértette az ördög a pusztában, akkor ugye mondta azt, hogy távozz tőlem, sátán, illetve itt a Péternél, amikor Péter próbálta volna lebeszélni a kereszthaláról, akkor is azt mondta Jézus, hogy távozz tőlem, sátán. Aztán a Jakab 4:7-ben van az, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és ő elfut tőletek. És itt is azt látjuk, egy olyan felszólítást, hogy mi álljunk ellen az ördögnek, és ő pedig elfut tőlünk. Nyilván nem tőlünk fog elfutni, hanem a bennünk lévő Istentől. Ez olyan, mint amikor megy a nagy elefánt az erdőben. Tudjátok, van az a mese, hogy dönget az elefánt, és bum, bum, megy a nagy elefánt, és a kis egér meg ott ül a vállán, és akkor így mondja, hogy megyünk és döngetünk, és hogy minden erdei állat így menekül előlük, és a kis egér ilyen hatalmas dicsőséggel így élvezi azt, hogy most így ő előle menekülnek az erdei társai. Na most ilyen ez, amikor mi így a szelmi harcban megjelenünk, hogy igazából egy elefántnak a vállán vagyunk kis egerek, és az, aki az erőt képviseli, az Isten, az a benned lévő szent lélek, vagy szent szellem, ami az erő, attól menekülnek el ezek a gonosz szellemiségek, nem attól, mert ott kisegérként ott jól cincogsz. Tehát itt más tollával ékeskedünk. Itt Isten az, aki az erőt képviseli meg a hatalmat, mi pedig ott ülünk a vállán, és nagyon élvezzük az egészet, mert úgy értem, hogy ha ez sikerül, megműködik. Aztán van a példabeszédek könyvében egy olyan részt, példabeszédek 8.13, hogy Isten félelme a gonosz gyűlölete. Tudom, hogy ezeket az igéket már mind mondtam, csak ezek nagyon fontosak abban, hogy tehát mit mond az ige, hogyan álljunk hozzá. Tehát az, hogy az én életemben Isten nagy, és én őt felemelem, az egyenlő azzal, hogy közben gyűlölöm a gonoszt. Hogyha nem gyűlölöm a gonoszt, és nem utálom, akkor nem megyek neki. Hogyha nem gyűlölöm, akkor tolerálom, hogy ott van, és hogyha hagyom, hogy ott legyen, akkor ott is van. Én gyűlölöm a gonoszt. Ő is gyűlöl engem, azt tudom. Piszkálom a csőrét, egyfolytában szembe megyek vele, és ezt ő utálja. Én ezt én tudom, de továbbra is ezt fogom csinálni. Van még az 1 Péter 5, 8-11. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte, keresve, hogy kit jeljen el. Álljatok ellene, hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken ezen a világon. Magyarul. Legyünk szívesek, tudjuk azt, hogy igazából mindenki hasonló dolgokkal küzd. Másik helyen azt jelzik, hogy nincs új a nap alatt. Tehát, hogy minden... amik az emberekkel szoktak történni, azok általában standard dolgok. Tehát még akkor is, hogyha úgy érzékelem, hogy fú, ez a világ legrettenetesebb dolga, ami most velem történik, meg hogy ilyen nem is történhet másról, és biztos, hogy ez teljesen egyedi, az emberek 99%-a hasonló dolgokkal küzd, mint te vagy én. Viszont azt mondja, hogy legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, ki az ellenségetek, nem az anyós, hanem az ördög, mint ordító oroszlán, jár, most elnézést, nem azért most konkrét anyós, hanem itt nem is jól mondtam, az anyuka, jár kell, és azt lesi, hogy kit nyeljen el. Viszont azt, hogy hogyan álljunk hozzá, álljatok ellene, hitben szilárdan, tehát hitben szilárdan ellenállni. Mint hogy távoztam sátán, álljatok ellen az ördögnek, gyűlöd a gonosz, stb. Tehát ez a Biblia hozzáállás, vagy iránymutatása arról, hogy mi hogyan álljunk szembe, hogyan álljunk hozzá a gonoszhoz. Tehát mit tanulunk ebből? Hogy mit javasol az ige? Józan, éber hozzáállás, tehát be aware, mint az őr, aki nézi, és tudjátok, az őrnek az volt a feladata, hogy a veszélyt nézze és detektálja. Jön az ellenség. Tehát legyél józan, éber, vigyázz, mert ő azt lesi, hogy kit nyeljen el. Másik, amit látok ebből az egészből, hogy nem passzív, egyáltalán nem passzív, hanem igenis nagyon aktív. Tehát, hogyha az ember úgy van jelen ezekben a dolgokban, hogy jó, most én egy kicsit pihenek. Ennek van létjogosultsága. Én is van, hogy néha elmegyek lelki gyakorlatilag meg ilyesmi, és ott én pihenek. De hogy, és van ideje annak, hogy Istenben megnyugodni, stb. Stb. És akkor én akkor nem hadakozok, akkor nem küzdögetek, hanem tényleg Istenben megnyugszom. Van ennek ideje és tere? Nem ez az életünk zöme. Tehát a hétköznapok, meg a mindennapok általában küzdősek. És hogyha nem küzdök, akkor a passzivitásom már elhelyeztem magam a rendszerben. Mert alapvetően, mint a gravitáció, minden most ebben a világban kint sajnos olyan, hogy mondják, ez korszellem, ami a fogyasztói társadalom az diktálja, hogy neked ez kevés, legyél ilyen, legyél modellalkat, legyél csodálatosan gazdag, mindent tegyél meg, és ami neked most van, az kevés. Ez diktálja a korszellem. Szorít, nyomorít, és félelemben tart alapvetően minden, ami a világban történik. energiaválság, infláció, stb. Féljél, mert a jövő az nagyon félelmetes, ez diktálja a korszellem. Na most ebben, ha passzív maradsz, akkor az azt jelenti, hogy go with the flow. Mérsz az áramlattal, ha passzív vagy, mert akkor csak úgy sodródik az ember. Éppen ezért, ha valaki nem tudatos, és hogy fel is szólít, legyél józan éber, ha valaki nem tudatos, akkor megy az áramlattal. Az áramlat pedig a szorongásba, meg a nem elégbe visz, meg a fogyasztói és társadalom elvárásaiba, amik megnyomorítanak. Tehát ne legyünk passzívak, hanem legyünk aktívak, aktívan ellenállóak. Ugye azt mondja, hogy álljatok ellene. Hogyha a világ az diktálja, hogy mennyi és fogyasz minél többet, ha elromlik a tévét, cseréld le, mondjuk ha elromlik, meg nincs is tévénk, de hogyha elromlik a valami, azonnal cseréld le, ha elromlik a házasságod, azonnal cseréld le, mert úgy is jobb lesz egy más, egy fiatalabb, egy viccesebb, egy akármibb. Ezt húzza az áramlat. Viszont úgy az Isten arra szólít fel, hogy álljál meg ebben az áramlatban, és legyél te az, aki nem megy az áramlattal. És álljál ellene. Az a jó, hogy egyébként nagyon hálás vagyok a szüleimnek, most nem, nincsenek tájén, hogy ők egészen kicsi gyerekkorom óta erre tanítottak, nagyon érdekes, pedig ugye nem, tehát nem ez volt az alapvető nézet, már mint értitek. Viszont azt nagyon frankon belénk nevelték, hogy ha mindenki Dunának megy, vagy beleugrik a Dunába, te akkor sem fogsz. És hogyha mindenki csinálja a hülyeséget, te akkor sem fogod csinálni, mert az hülyeség. És ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy megtanították azt, hogy attól még, hogy mindenki csinálja, attól még nekem nem kell azt csinálni, sőt, hogyha a tömeg a hülyeséget csinálja, akkor pont nem a hülyeséget fogjuk csinálni, és mi leszünk azok, akik nem ugrunk bele a Dunába. Na, úgyhogy éppen ezért, amire hív minket az igaz, az egy ellenállás, illetve arra is hív, hogy ne toleráld és ne tűrd, hogyha felfedez az ember valamit az életében, ami egy ilyen aktív gyötrés, akkor egyébként könnyű bemenni önsajnálatba, tudom, hogy ez rátok nem vonatkozik csak rám, meg ilyen szomorúságba, meg hogy ó, nekem ez mennyire nehéz, és akkor elkezdek bőgni, és akkor úgy és elborít a ez. Nagyon rossz. Viszont, hogyha én ezt tolerálom, akkor tűröm, és akkor ott van, és egészen addig ott lesz, amíg én ezt hagyom. Amire még hív az ige, az, hogy legyünk stabilan erősek, meg arra is hív, hogy a gonoszt viszont gyűlöljük. És, ja igen, még van még a világban egy olyan szemlélet, hogy fogadj el mindent. Például, hogyha ez vagy ez történik veled, rossz dolgok, akkor így, jaj, hát azt öled magadhoz, és így fogadd el, és akkor kisimul, meg ilyesmi. Rengetegen mondják, ez az ezós vonalak, ezotérikus vonalak mindenképest mondják, és egyébként van abban valami, tehát nem teljes hülyeség. Ez olyan, mint a gonosznak a legtöbb dolga, hogy van benne igazság alap, csak van benne egy rakat nem jó hozzáállás. Tehát például, hogyha az tény, hogy ne legyünk balgák, ne legyünk oktalanok, abban, hogyha például kimerültség miatt lebetegedtem, hány ilyen van, rengeteg ilyen van, akkor bár én azt gondolom, hogy a gonosz vett rá arra a butaságra, hogy terheljem túl magam, és hogy ne aludjak hosszan, és kimerítsem magam teljesen. De rajtam múlt ez, és legyek józan abban, hogy nekem most pihennem kell. És mert erre van szükségem. És viszont, hogyha felfedezek magamban bármi olyat, ami én rajtam múlt, például buta voltam, hogy egyfolytában túlpörgettem magam, és nem adtam meg a testemnek azt, amire szükségem a pihenés, akkor ne azt mondogasson egyfolytában, hogy de a gonosz mennyire, nem tudom, milyen betegséggel megtámadod, bár ezt a túlterheltséget is a kis ördög sutyorogta, én meg annak dőltem be. Tehát végül is a gonosztól van ez is, csak igazából én voltam az, aki rosszul döntöttem, meg minden, és akkor viszont így legyek már józan és éber abban, hogy akkor megadjam magamnak azt, amire szükségem van, és nem mondjam azt, hogy akkor így, de én mindent bírok, amikor nem bírok mindent. Tehát a józan éberség a felelősségvállalásra is indítja az embert, én azt gondolom. Na, Ennyit arról, hogy akkor az igen mire indít minket. Az egész elmi harcban az egyik kulcs rész szerintem az, hogy hiszünk-e benne, vagy nem. Tehát az ige arra indít, hogy álljunk ellene. És nagyon nem mindegy, hogy milyen meggyőződés van az emberben azzal a kapcsolatban, hogy amit csinál, azt ő mi alapján csinálja, és egyébként hisze abban, vagy nem. Ezek, amiket itt most mondani fogok, nagyon sok személyes élmény van mögötte. Mondok szívesen példát. Például azt már meséltem el, amikor Laurával voltunk kórházban, és egy kisfiú haldoklott, és gépeken volt, és fiogott a gép, meg ilyesmi, ezt meséltem ilyet? Igen? Nem mindenkinek. Igen. Jó. Ne? Ja, jó, nem. Oké. Akkor mesélek másikat. Jó. Az előbb említett példa, amit mondtam, velük volt egy másik esemény is. Volt egy olyan helyzet, hogy ez a család készült festésre. A lakásukat ki akarták festeni. És elintézték, mint ahogy a más is már volt, hogy festett lakást. Elintézték azt, hogy a gyerekek táborba legyenek, ezért bejelentkeztek táborba, lefoglalták, befizették minden, és festők meg voltak rendelve, tudjátok, hogy mennyire kincs, hogyha egy festő ráér, és a szakember ott van, és le van foglalva, és jönni fog tényleg. És akkor az előtte való este jönnek szembe az utcán, délután, és a gyerek falfehér, sápat, mert hogy lázas és beteg. És akkor ma kérdezem, hogy mi van? Azt mondja az anyuka, hogy hát nem tudom, mert jönnek a festők, a gyerek baromi lázas, most jöttünk ki ugye az intézményből, és így nem tudom, mi lesz, mert így ide se tudom hívni a festőket, nincs segítség, stb. Stb. És hogy akkor a tábor baromi drága volt, a festő időpontja kincs, stb. És akkor ez így hogy? És kérdeztem, hogy megengeditek-e, vagy a kisfiútól kérdeztem, hogy megengedi-e, hogy imádkozzak érte, és akkor beszaladt az anyukája a szoknyám mögé, és akkor kikandik, hogy igen, igen. Így, hogy szeretné, hogyha meggyógyulna. És akkor ebben a helyzetben számomra teljesen egyértelmű volt, hogy ez, ami most történik, ez el akarja őket választani attól, hogy megtörténjen az, ami tök jó. A gyerektábora az tök jó, a festés az tök jó, az, hogy ráér a festő, az tök jó, és minden egy ilyen előre menő irányba mutat. Most ehhez képest az, hogy most a gyerek beteg lett, az én úgy láttam, hogy az egészet meg akarja akadályozni, hogy megtörténjen ez a sok jó dolog. Na, úgyhogy én arra gondoltam, hogy emögött a gonosz van, és akkor, bár az anyuka még nem nagyon hallott ilyenfajta imádkozást, így azt mondtam, hogy az van gonosz, hogy nem fogod elvenni a gyerek táborát, se a festést, meg semmit, ez a betegség most itt szűnj meg, és múlj el Jézus Krisztus nevében. És akkor ilyen döbbent pislogás volt, és mondtam, hogy készüljetek rá, holnap tábor lesz és festés. És így az az érdekes, hogy nem... Tehát néha én is meglepődöm azon a meggyőződés, amit ilyenkor Isten ad. Mert ugye egyetlen biztos, hogy meggyógyul a gyerek, egyetlen biztos, hogy holnap tud lenni a festés, viszont úgy tudom leírni, hogy ilyenkor biztos, hogy Isten, hogy ad egy ilyen sziklaszilárd meggyőződést arról az én szívemben, hogy ez holnap rendben lesz. És amúgy ez iszonyú rizikó, mert azért ilyet kimondani, az mondjuk én vagy megtörténik, vagy nem, de akkor én ezen nem gondolkodom, hanem mivel Isten indította, gondolom, mert annyira erős a meggyőződés, ezért kimondom, és akkor csak ezt így néz, fú, tényleg, hát az nagyon szuper lenne, hogyha tényleg meg tudna történni holnap ez az egész. És másnap reggel kapom az SMS, hogy azt képzeld el, itt van a festő, már csinálja, mind a két gyerek a táborban, mennyire szuper, mert hogy a hazaértek ebből a hazafelé menő sétából, a gyerek azonnal lefeküdt aludni, és reggelre semmi baja nem lett. Magyarul egy ilyen rapid átment rajta ez a dolog, amit annyira örültem neki, és igazából máskor is... Ugye folytatódott ez az egész, és ezt követően volt az, hogy ő neki miért nem lehet harmadik gyerek, és a többi, és aztán az egész kiment abba, hogy ő az anyával rendezte a viszonyát, tök jó határt húzott, nem hagyta magát leuralni többet, stb. És megszületett a gyerekük, és már legalább 5 éves. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog, hogyha az ember egyrészt hallgat Istennek arra az indítására, hogy ez rendben lesz, ezt bátorságot is ad Isten kimondani azt, hogy ez rendben lesz, szembe megy azzal, aki meg akarja akadályozni a dolgoknak a rendes, normális építőmenését, és a kimondott szónak teremtő ereje van, és valamiért tényleg így van, mint ahogyan Isten, amikor azt mondta a teremtésnél, hogy legyen világosság, és akkor lett világosság, és azt mondta, hogy legyen ez, és legyen az, és akkor lett. És azóta is a te szavaidnak is teremtő ereje van, amikor azt mondod ki, hogy ez rendben lesz, a Csabi férjem ebben nagyon-nagyon erős, hogyha ő kimondja azt, hogy ez rendben lesz, már rendben van, és akkor a gyerekek is, meg én is azt mondják, ó, hát ez szuper, akkor rendben. És ez egy olyan stabil, hitben meggyökerezett identitás, meg bizalom Istenben, meg azzal kapcsolatban, hogy a jövő rendben lesz, hogy az emberek erre készülnek onnantól kezdve, erre kondicionálják be magukat, a hozzáállásukat, meg minden. Na, úgyhogy nagyon fontos, hogy mi az, amit kimondunk. Van pár ige, ami megadja az alapot arra, hogy miért van nekünk feljogosítottságunk, meg felhatalmazásunk arra, hogy szembe menjünk a gonosztal. Például Lukács 10:19 azt mondta Jézus, hogy hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Ezt a tanítványoknak mondta. Van egy 3 lépcsős átvezetés, hogy ez miért vonatkozik ránk is, csak most hadd legyen elég az, hogy vonatkozik ránk is. Jó, tehát mindenképp nekünk is hatalmat adott arra, hogy kígyókon és skorpiókon taposunk, és az ellenség minden erején is semmi nem állhat nekünk. Aztán már beszéltük azt, hogy álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőletek. Ígéretünk van arra, hogy ha mi ellenállunk a gonosznak, akkor ő elfut tőlünk, mert akkora erő van az elefántban, és nem a kisegérben. Ez mind az Istennek a szava, és ugye a János 17:17-ben az mondja, a te igéd igazság, és János 8:32-ben az van, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. Tehát mivel ez mind igazság, hogyha erre ráállunk, akkor az szabaddá tesz. Aztán ez egy olyan igazság, ami ráadásul az Isten igazsága, ami már eleve, már a teremtés óta, amikor azt mondta, hogy legyen és lett, már akkor igaz volt, most is igaz, meg a jövőben is végig igaz lesz, és ezért biztonságos a jövő, mert Isten szeret, gondoskodik, megadta a hatalmat, meg a képességet, mindent arra, hogy ellenálljunk a gonosznak, és ezért minden rendben lesz. Ezért nem kell félnünk. Az ellenség azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, hogy ellopja az egészségedet, az életedet, a békességedet, stb., hogy elpusztítsa a házasságodat, a barátságaidat, a kapcsolataidat. Jézus pedig azért jött, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Múlt héten volt szintén még egy ige, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Istennek a szabadság a célja, meg a helyreállás, meg az, hogy amit a gonosz itt tönkretett ebben a világban, azt ő azért jött, hogy ő azt lerontsa. Ez neki a célja. Aztán nagyon fontos a pozicionálásnál is, hogy az az ellenség, akivel szembe megyünk, ő már a hatalmától meg lett fosztva. Amikor Jézus meghalt és feltámadt, akkor ő a halált, a legnagyobb ellenséget már legyőzte. Úgyhogy egy legyőzött ellenség az, akivel most szembe megyünk. Nincsen hatalma, csak akkor, ha te adsz neki. Úgyhogy ne adjál neki. Hogyha más ad neki, akkor meg beszélj vele, hogy ne adjon neki teret. A gadarai megszállott története, van a Bibliában egy olyan történet, hogy Jézus átment hajóval a tanítványaival Gadara nevű helyre, és ott volt egy ember, aki, hát úgy mondanám, hogy őrült. Meg volt kötve bilincsekkel, meg ilyesmilyen láncokkal, de ő azt így szétszaggatta, és egyébként meg így önpusztító volt, ruhák se voltak rajta, nagyon gáz volt, és sírboltokban, ilyen sziklákban lakott. És amikor Jézus megjelent, és azt mondta neki, hogy menj ki belőle, tehát előtte megkérdezte, hogy hányan vagytok, és azt válaszolta, hogy légiónyi. Most újra megnéztem, hogy a római légió 3 és 6 ezer fő között volt, tehát 3-6 ezer gonosz szellem volt benne, És amikor Jézus azt mondja neki, hogy menjetek ki belőle, akkor ők ugye könyörögtek, hogy hadd menjünk bele a disznókba. Ezt könyörögték. És akkor megengedte nekik, hogy belemenjenek a disznókba. És a disznók pedig, mint egy 2000 disznó, beleszaladt a tengerbe. És aztán pedig könyörögtek, hogy menjen Jézus el onnan, mert nem szeretnének további károkat. Na most itt ez azért nagyon szuper ez a történet, megmutatja azt, hogy a gonosz szellemiségeknek mi a viszonyuk Jézusra, amikor megjelent a tekintély, a hatalom, akkor ők könyörögtek. És mi ugye Jézus mellé pozícionálhatjuk magunkat, mint a kisegerek az ő vállán. És akivel te szembe mész, az maximum könyöröghet azzal kapcsolatban, hogy mi történjen. Van még egy Filippi 2:10-11. Jézus Krisztus nevére minden térd meghajlik, mennyeieké, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy ő az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Tehát mindenek, aminek van neve, például félelem, megtévesztés, agresszió, függőségek, Jézus nevére mindegyiknek meg kell hajolnia. Tehát összefoglalóan, amit csinálunk, azt Jézusnak a nevében, az ő felhatalmazásával, az ő kiküldetésével, az ő tekintélyével, az ő küldöttjeként, az ő nevében, az ő hatalmával és az ő erejével csinálod. És amikor Jézus itt volt a földön, akkor ő eleve ezt csinálta. Bárhová ment, akkor ugye tanított, gyógyított, szabadított, mindenhol ezt csinálta. És pünköst óta, meg főleg itt van, az Isten országa itt van bennünk, amióta a Szent Lelki jelent. Ezt Isten igazságaira ráállva csinálhatjuk mindezt, sőt, még az is van, hogy a szavaidban azért van erő, mert igazság az, amit mondasz, plusz Isten parancsára teszed ezt, mert ugye ő mondta azt, hogy menjetek el, tegyetek tanítványok a minden népeket, meg gyógyítsatok betegeket, támasztatok halottakat, üzzetek ördögöket, stb. És ez volt a kiküldetési parancs. Most ez nem egy white paper, ami az EU-tól jön, hogy egy ilyen kedves javaslat, hogy igazából ajánlás, hanem ez egy parancs. Tehát parancs a tanítványoknak. Az, hogyha eddig nem csináltuk, az engedetlenség volt. Tehát nekünk van egyrészt felhatalmazottságunk, kiküldetésünk, erőnk tőle, hatalmunk tőle az ő felruházásával, és még egy parancs is, hogy csináld. És egy olyan ellenségnek mész neki, aki le van győzve. Tehát ez egy olyan konstelláció, ami az egészet ilyen egészen más rendszerbe helyezi. Szóval ilyen ma a világban erre dokumentumokat is kiállítanak, például ugye meghatalmazás nevű dokumentum, tudod, meghatalmazom a férjemet, felségemet, hogy az elműnél eljárjon ilyen meg olyan témákban. Ugye mi van meghatalmazásunk, hogy elküldelek benneteket, menjetek, hogy csináljátok. Aztán van felhatalmazás, tehát adott hatalmat is, mert hogy hatalmat adtam nektek. Aztán van egy kiküldetési parancs, hogy menjetek el, és csináljátok ezt. A katonaságban ezekről egyesével papírt állítanak ki, hatalomról, befolyásról, felhatalmazottságon, meg kiküldetésről. Így megkaptok a jogosultságot is, meg a hatalomgyakorlásnak a körét is. Na, és az nagyon fontos, hogyha csinálod, akkor viszont higgyél benne, ellentmondás nem tűrő módon, hogy ez mindenképp az egyetlen kimenete az egésznek az, hogy ez működni fog. Mert nincsen más alternatíva. A Gadarén megszállottnál sem volt semmilyen más lehetőség, hogy mit csinálhatnak. Max könyörögtek, és akkor az engedélyezve lett, és akkor az megtörténhetett. Tehát ő nem, tehát Jézus ezt sosem kedvesen tette, hanem megparancsolta, és egyszerűen nem történhet más azért, mert az igében megvan az, hogy ennek így kell történni, és kész. Még egy nagyon érdekes hozzáállás van, hogy nem mindig akkor szűnt meg az adott zaklatás, hogyha magát azt az erőt, ami éppen zaklató volt, elküldtem, hanem volt olyan, amikor pont a vele kapcsolatos ellenerőtnek a nevét mondtam ki, és arra mentem. Mondok egy példát. Volt az egyik gyermekünknek rendszeresen ilyen esete, hogy éjszaka nem azt mondom, hogy rémálom, hanem egy minőségében más. Tehát egy olyan fajta gyötrő zaklatottság, amire nem is tudok szavakat találni. Mindegy, egyszer szívesen elmesem, bár nem a részletekben van az egész. Nem lehetett se felébreszteni, semmit nem csinálni, csak egy ilyen teljes gyötrődés volt, és az, ami tehát félelem tartalmú volt, az látszódott, tehát iszonyatosan rettegett közben. És képzeljétek el, hogy az volt, valamiért az jött, hogy azt mondjam ki, hogy békesség, biztonság, ez az, ami itt jelen van, ez az, ami minket hajt, ami itt most határozza meg ezt az egész helyzetet, legyen szíves. És amikor ezt mondom, hogy szeretet, békesség, biztonság, így elkezdett így, mint egy ilyen óriási levegőket venni, mint aki ebből, mintha ebből kapná a levegőjét, hogy itt békesség van és biztonság. És hogyha elképzelünk egy nagy üres teret, ami teljesen csak zaklatottsággal van tere, hogyha ebbe kimondod azt, és a szavaidnak teremtő ereje van, az, hogy most mi van, mivel itt vagyunk és szeretetben vagyunk, ezért békesség van és biztonság, ez elképzelünk egy zsákot, amiben tele van a nagy zaklatottság, és akkor fogunk egy ilyen szelepet, ami egyszerűen elkezdi belefújni azt a sok mindent, ami stabilizálja az egész közeget, és az kiszorít minden mást, ami nem odavaló. Tehát a békesség, a biztonság és a szeretet kiszorít minden félelmet, és ugye ezért van az igében, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet, és ez így. Hogyha a gyereknek azt mondom az arcába, hogy szeretlek, biztonságban vagy, és békesség van itt, minden rendben van, és ebben ő akkora levegőket kap, hogy megnyugszik, és megszűnik a zaklatottság. És ugyanezt Jézus, volt már olyan is, hogy ilyen nagy zaklatottság volt, és önmagában az jött, hogy mondjam ki Jézusnak a nevét. Ugye Jézus nevére, ahogy itt olvastuk, hogy minden tért meghajlik. Amint aztán nevet kimondom, hogy Jézus, azonnal megszűnt az egész, nem azért, mert ez egy varázsütés, nem azért, mert ez egy varázsszó, amit hogyha használok, akkor működni fog, hanem ez a név, ez a világot összetartó erő, ez a teremtő uralom, a békesség fejedelme. Ez nem, szóval, hogy ez egy inkább egy ilyen erő, hogy mondják ezt, erő kinyilvánítás, erő megmutatás, vagy erő hatalom nevének a kimondása, erre szűnik meg minden, ami nem oda való egyszerűen. Na, úgyhogy zárásképpen, hogy hova pozícionálunk magunkat, Jézus, Isten, az uraknak ura, a királyok királya. Ő az abszolút fővezér, hadvezér. Ő az, aki az egészet diktálja, ő mondta meg, hogy mi legyen, és lett, azóta is az van. És te az ő katonája vagy. Ez a keresztény élet, ez egy hierarchikus rend. Isten van a legtetején, ő diktál, ő uralkodik, és te mindenképpen alatta vagy, én is. Az ő katonái vagyunk. Pozíciót, hatalmat kaptál parancsok kiosztására is, te magad is parancsvégrehajtó vagy, megkaptad azt a parancsot, hogy szeresd az ellenségedet is, szeresd a felebarátodat, szeresd azt, akit könnyű, azt, akit nehéz. Parancsot kaptál, hogy bocsáss meg. Mindenfélére kaptunk egy csomó parancsot, és mi is, mint hatalom alárendelt valakik, mi alánk is rendeltek alánk hatalomban dolgokat. És mindenkinek parancsolhatsz, aki alattad van, amilyen területen, meg amiben kaptál hatalmat, erőt, feljogosítottságot. Például a gonosz mindenképp alattad van, és kaptál rá hatalmat, erőt, létjogosultságot, feljogosítottságot, hogy parancsolhatsz neki. Ez a pozíció a tiéd. Az egésznek a célja a szabadság és a helyreállás. Mindenképpen. Tehát az egész rendszert úgy nézzük, hogy az Istennek a célja az a szabad helyreállás szeretetben. Ez az egész rendszernek a célja. És az egész hierarchia diktálja ezt, munkálja ezt, legyen szíves. Mindenki, aki alattad van, végrehajt, ugyanúgy, mint ahogyan te is, Istentől végrehajtott. Ő hatalomfosztott, beléd, meg adatott a hatalom, ami alá ő van rendelve. Nincs sem joga, sem lehetőségre másra, mint a végrehajtásra. És nagyon fontos az, hogy fog sikerülni. És ne add fel egészen addig, amíg nem látod és nem tapasztalod meg a végeredményt. Úgyhogy ne állj meg addig, amíg nincs szabadság és helyreállás a rendszerben. Hogyha most még nem látszódik, akkor is. Hogyha nem látszódik egyáltalán, akkor is. És akkor imádkozzunk érte, és erősítsünk egymást, és bátorítsuk egymást, de fel ne add. Ez olyan, mint van az a rajz, tudjátok, amikor a béka a nagy, mi az, gólyának a nyakában van, már a feje bent van, de a karja még kilóg, ismeritek azt a képet? Van egy gólyának a feje, és már félig lenyelte a békát, de még a karja kint van, és folytogatja a gólyát, és oda van írva, soha ne add fel. Tehát, hogyha már félig bent vagy az elnyelésben, akkor se add fel, hanem folytsd meg azt, aki meg akar téged enni, és gyere ki onnan a helyzetből, mert nem fog megenni téged. Mert nem ehet meg, ne hagyjad. Amen. Ennyi.